20. fejezet. A gazdag Kamankó lakodalmának folytatása és a szegény Bazilio esete. Alig hogy a halvány hajnal a tündöklő Phobosnak megengedte, hogy lángsugarai hevével felszárítsa az aranyfürtjein lepergő gyöngyöket, íme Don Quixote, lerázva tagjairól a tétlenséget, talpra állott, s fegyverhordozóját, Sancho Panzát szólította, aki még ekkor is javában hortyogott. Don Quixote nem ébresztette föl az alvót, hanem így szólt. Ó, te, boldogabb a legtöbb földi lénynél! Nem irigykedsz, és nem irigyelnek. Alszol nyugodt lélekkel, téged varázsló nem üldöz, varázs téged nem búsít. Aludjál, s újra még százszor is mondom, aludjál. Téged a hölgyedért szenvedett féltékenység nem tart ébren, szakadatlan virasztásban. Téged nem ébreszt föl az a gondolat, hogyan fizeted meg, amennyivel tartozol, sem hogy mi módon szerzed meg holnapra a mindennapi kenyeret magad és kisded szerény családod számára. Téged a dicsőség vágya nem nyugtalanít, a világ hiú fénye nem bánt, mert a te vágyad határa nem terjed túl azon, hogy szamaradnak jól gondját viselhest, hisz a magad személyének gondját az én vállaimra vetted. Ez a gondot és terhet maga a természet és a szokás gördítette az urak vállára. A szolga alszik, gazdája virraszt, s azon töri a fejét, hogyan lássa előtt, hogyan javítsa sorsát, s hogyan jutalmazza. Szorongó aggodalom nem búsítja a szolgát, s ha az ércé vált egek nem üdítik harmatjukkal a földet, de búsítják az urat, mert szükségben is, inségben is el kell tartania, ki őt a bőségben és jó világban szolgálta. Sancho azonban mindenre a fülét se billentette, tovább aludt, s egyhamar föl sem ébredt. De Don Quixote magához térítette a dárdavasával. Végre nagy álmosan és lomhán felébredt, szerteszét tekintett, és így szólt. Afelől a levélszín felől olyan gőz, olyan illat csapta meg az orromat, ami, ha nem csalódom, jobban hasonlít pecsenye szakhoz, mint akármilyen fűnek fának az illatához. Az olyan lakodalom, ami ilyen illattal kezdődik, lelkem úgyse tisztességes, helyre egy lakodalom lehet. Hallgass, te güző, mondta Don Quixote, jár inkább az esküvőre, lássuk, mi történik a boldogtalan Bazilióval. Bánom is én, akármi történik is vele, válaszolt Sancho. Ha nem volna szegény, az övé lehetnek vótéria. De akinek alig van meg a betevő falatja, ne rugdalózzék. Én igazán azt tartom, uram, hogy a szegény ember érje be a maga sorsával, és ne horgászon a levegőben. Egy anyakam, de azt is felmerném rá tenni, hogy Kamankó ezüst pénzzel is eltemettethetné Bazíliót. És ha ez így van, csak ugyan egy csepp eszese volna kvatériának, ha a sok szép ajándéknak, csecsebecsének, amit Kamankótól, tudom, eddig is kapott, meg ezután is kap, fittyet hányna a Bazílió rudvetésért és kartszurkálásáért. Az ilyen rúddobálásért, vagy akár a leghatalmasabb kartszúrásért egy italbort sem adnak a kocsmában. Az olyan ügyességet, tehetséget, ami semmi se hajt a konyhára, elviheti az ördög. Csak akkor ér többet a semminél, ha az embernek van mit aprítania a tejbe. Jó alapokra jó házat építeni, a világon pedig a legjobb alap a telitömött pénzes zacskó. Az Isten irgalmára kérlek, Sancho, vágott közbe Don Quixote, vesz véget valahára szószaporításodnak, mert igazán azt kell hinnem, hogy a te szád egyszer megered, s ha valamiképp el nem hallgattatnak, neked se evésre, se alvásra nem jut időd, mert fecsegésre pazarlod. Ha kegyelmednek jobb emlékező tehetsége volna, válaszolt Sancho, bizonyosan nem felejtette volna el, miben alkottunk meg odahaza, mielőtte mostani útunkra keltünk. Azt is mondtuk a többi között, hogy én bátran beszélhetek, amint csak kedvem tartja. Azzal a kikötéssel, hogy se fele barátomat, se kegyelmet becses személyét meg nem sértem. Márpedig ez ellen minden mostani pillanatig úgy gondolom, csak ugyan nem vétettem. Ilyen kikötésre én nem emlékszem, Sancho, felelte Don Quixote. De még ha úgy volna is, most azt akarom, hogy hallgass és jöjj, mert a tegnapesti hangszerek már ismét vidítják a völgyet, s úgy hiszem, nem a délutáni hőségben, hanem hűvös reggel fogják tartani az esküvőt. Sancho engedelmeskedett ura parancsolatának, s fölnyergelvén Rozinantét és a szamarat, mind a ketten fölültek, s csendes léptetve indultak, s haladtak a lombsátor alatt befelé. A legelső, ami Sancho szem elé tárult, egy roppant szilfanyásra tűzött, egész tinó volt. Akkora tűzön sütötték, hogy a farakás fölért egy közepes erdőcskével. A mágia körül 6 nagy fazék állt, amiket bizony nem közönséges korongon gyártottak, úgyhogy valóságos hordók voltak, s beléjük fért volna akár egy mészárszék. Csak ugyan egész ürük sültek, főttek bennük, de nem látszott ki belőlük egy csipetnyi se, mintha csak galambok volnának. A lenyúzott nyulaknak, a megkopasztott, fákra aggatott, fazekakra váró baromfiaknak nem volt se szeri, se száma. A különféle fajta vadmadár tengersokaságban függött a fákon, hogy friss maradjon a hűvösön. Sancho több mint 60 boros tömlőt számolt meg, mindenikbe több férhetett 2 akónál, s valamennyi tele volt, amint utóbb kitűnt, a legjobb fajta borral. Volt továbbá akkora halom hófehér kenyér, mint búza garmada a szérűn, téglaformára egymás tetejébe rakott sajtokról, egyéb falat építettek. 2 nagy üstben, nagyobbak lehettek, mint a festőkád, finom tésztás ételeket sütöttek olajban, a tésztát 2 hatalmas lapos lapáttal szedték ki, aztán egy másik, csurgatott mézzel teli üstbe mártogatták. Szakács meg szakácsnő, legalább 50 sürgöt forgott a munka körül, valamennyien tiszták, serények, mint csupa elevenség. Az ökör tág gyomrában 12 gyönge kismalac sült, hogy benne piruljanak meg, s még ízesebbé, sporhanyobbá tegyenek. Nagy nyitott ládába mindenféle fűszer állt, látszott, hogy nem font számra, hanem mázsaszámra vették. Szóval a lakodalom parasztos volt, de olyan bőséges, hogy elég lett volna egy egész hadseregnek. Sancho látta mindezt, Sancho nézte mindezt, és Sancho egészen oda lett láttára. Hol a fazekak ejtették rabul, s vonzották magukhoz szívét, úgy szeretett volna egy jó tárravalót megkaparintani, hol meg a tömlők felé vetett sóvár pillantásokat, végre a serpenyőkre sandított, ha ugyan serpenyőknek lehet nevezni ezeket a hasas üstöket. Nem is tudott soká ellenállni a kísértésnek, hanem fogta magát, oda sompolygott az egyik sürgőforgó szakácshoz, és alázatos, éhes szavakkal megkérte, engedje meg, hadd mártson bele csak egy kis falat kenyeret valamelyik fazékba. Hála a gazdag kamankónak, mondta erre a szakács, a mai nap nem olyan nap, mint bárki. Nem lehet, hogy éhen maradhasson. Szálljon lekend, atyafi, fogjon valami kanalat, merítsen ki 1-2 tyúkot, s aztán váljék egészségére. De nem látok ám sehol kanalat, mondta Sancho. Megálljon, no, felelte a szakács. Ebb a lelke, de szemérmeskend, hogy nem tudja feltalálni magát. Ezekkel a szavakkal fülönfogott egy merítőkannát, belenyomta a nagy fazékba, s kimerített belőle 3 tyúkot, meg 2 libát, s azt mondta Sanchónak. Fogja, atyafi, érje be addig elöljáróba ezzel a kis ízesítővel, amíg az ebéd ideje el nem érkezik. De nincs mibe tennem, mondta Sancho. Vigye hát edényestül, mindenestül, válaszolta a szakács. Nem érzi ezt meg kamankónak se az erszénye, se az öröme. Amíg Sanchoval ez történt, Don Quixote látta, hogy a levélszín egyik oldalán mint egy 12 parasztlegény rúgtat be, 12 fényesen, gazdagon, szűgyhámjukon csengőkkel felszárszámozott paripán. A legények mindnyájan díszes ünneplő ruhát viseltek, és sort tartva nem egyszer körülnyargalták a rétet, és ujjongva kiáltozták. Éljen kamankó, éljen kvotéria, a gazdag vőlegény, meg a világ szép menyasszony. Erre Don Quixote így szólt magában. Persze nem látták az én dulcineámat, mert ha látták volna, bizonyosan mérsékelnék magukat kvotériájuk dicséretében. Kevéssel ezután a levélszín különböző oldalain más meg másféle táncosok tűntek elő, az egyik csoportban a kart táncosok, valamint 24 jóképű csinos parasztlegény, mind a legfinomabb patyolatba öltözve, fejükön tarka, finom sejemkendő. Vezetőjöket, egy fürge suhancot, megkérdezte az egyik lovas, nem sebesülte meg valamelyik táncos. Még eddig, hála Istennek, nem. Mind épek vagyunk. Társaival együtt rögtön bonyolult táncba kezdett, ami csupa perdülés, fordulásból állt, s olyan ügyesen lejtették, hogy bárka Don Quixote akárhányszor látott már ilyen táncot, egyik sem tetszett neki annyira, mint ez. De egy másik tánc hasonlóképpen megnyerte a tetszését. Egy csoport gyönyörű fiatal leányka lépett be. Fiatalok voltak, egyik sem lehetett 14 éven alul vagy 18-on felül. Mindnyájuk ruhája zöld pamilla szövetből volt. Hajuk részint varkocsba fonva, részint szabadon lebegett, de valamennyi olyan aranyszőke volt, hogy a napsugarával versenyezhetett. Fejükön mind rózsa, jázmin és amaránt koszorút viseltek. Vezetőjük egy tisztes külsejű öregember, s egy idős asszony volt, de sokkal fürgéppen mozogtak, valamint korunktól várni lehetett. Zamorai dudaszóra táncoltak, arcok és szemük maga a megtestesült szemérmetesség, de lábok könnyed, mint a világ legjobb táncosaié. Utánok művészi, úgynevezett beszédes tánc következett. Két külön csoportra osztott nimfa lépett elő, az egyiket Cupido isten vezette, a másikat az érdek. Amaz szárnyat, ívet, puzdrát, nyilakat viselt ékességül, emez drága és különféle arany meg ezüst színekbe öltözött. Az ámort követő nimfák vállán fehér pergamenlap volt, mindegyiken nagy betűkkel a nimfa neve állt. Az első a költészet volt, a második az okosság. A harmadik az előkelő, származás, a negyedik a bátorság. Hasonló módon viselték nevöket az érdek nyomában haladó nimfák is. Az első neve bőkezűség volt, a másodiké ajándék, kincs, a harmadiké, a negyediké nyugalmas birtok. Előttük egy favárat vittek, amit négy vadember húzott. Ezek repkénybe és zöldre festett kenderbe öltöztek, s olyan igazi vadaknak látszottak, hogy Sancho majd megugrott előttük ilyetében. A vár ormán és négy sarkán mindenütt ez a név volt olvasható. Az erényes tisztesség kastélya. A csoportot négy ügyes tamburás és fuvolás kísérte. A táncot Cupido kezdte meg, egy-két forduló után feltekintett, s rászögezte nyilát egyik lánykára, amint éppen megjelent a várfalon, s így szólt hozzá. Én vagyok ama nagy isten, kinek kiterjed hatalma égre, földre, partja sincsen, tengerekre, s mind amarra, hogy a poklok népe sír len. Rémképeket sose látok, megteszem, amit kívántok, akkor is, ha lehetetlen, és ahol csak tartja kedvem, rendet vagy zavart csinálok. Szavai végeztével nyilat pattantott el a vár felé, és azután visszafordult a helyére. Ekkor az érdek lépett elő, két fordulót tett, a tamburinok elhallgattak, ő pedig így szólt. Én mindenhatóbb vagyok ámornál, bár ő irányít, ég a földön nem hagyott nálam fenköltebb, királyibb s uralkodóbb fajzatot. Vagyok az érdek, nekem a jótett nem kenyerem, s nélkülem ki mit tehetne? S én magam adom kezedre most és örökké. Ámen. Visszavonult az érdek is, majd a költészet jelent meg. Ő is megtette a maga fordulóit, mint az előbbiek, s azután a várbeli leánykára tekintve így szólt. Vonva mélyre és magasba, titkos édes zengzetekkel, jő a költészet hatalma, s lelked édes száz szonettel, bölcs körébe felragadja. Hogyha nincsen kedved ellen, fencsapongó szenvedelme, mindenütt, hogy irigyelt légy, hold köréig jó szerencséd magasztalva, hadd emeljem. Elvonult a költészet, s most, megint az érdek oldaláról, a bőkezűség lépett elő, s a maga fordulatai után így szólott. A nagylelkű máshogy ad, mint az esztelen pazarló, vagy miként a lagymatag, kiben vajmi lanyha gyarló a segítő akarat. Ám de, hogy te gazdagodj, tékozzá is válhatok, mert ha bűn, nemes bűn az, ha valaki túl sokat adva, szeretetben vét nagyot. Így lépett elő, s vonult megint vissza a két külön csoport minden alakja. Megtette mindegyik a maga fordulóit, elmondta verseit, az egyik komoly volt, a másik tréfás, Don Quixote pedig, mert kitűnő emlékező tehetsége volt, az elmondottakat megtartotta elméjében. Azután mind összekeveredtek, és kecsesen, könnyedén fontak, magukból fűzért, meg felbontották újra, s valahányszor ámor a vál alatt elhaladt, mindig egy-egy nyilat röpített föl, az érdek meg az aranyozott agyag golyókkal ostromolta a várat. Végre jó hosszas tánc után az érdek nagy vadmacska bőr erszényt vont elő, amelyről látszott, hogy tele van pénzzel. Ezt rádobta a várra, mire a falak tüstént összeomlottak, s magára maradt leány védtelen maradt. Ekkor az érdek és csoportjának alakjai odaléptek, és nagy aranyláncot vetvén a leány nyakára jelképezni akarták, hogy megfogták, rabbá teszik, s magukkal viszik. Erre Ámor és a hozzátartozók rájuk rontottak, hogy kiragadják karjaik közül, szólt a tambura, állt a tánc, a békét a négy vadember állította helyre, gyorsan újra felemelték és megerősítették a vár négy falát, és a kisasszony megint elzárkózott. Így aztán vége szakadt a táncnak is, a nézők elragadtatása közepette. Don Quixote az egyik nimfától megkérdezte, ki volt a tánc darab szerzője és rendezője. Azt kapta válaszul, hogy az odavaló alafás, aki nagyon ért az ilyesmihez. Fogadni mernék, mondta Don Quixote, hogy ez a bizonyos alafás, vagy bakaleus inkább a Kamankó pártjánál, mint a Bazilióén, de még arra is, hogy többet törődik a szatírákkal, mint a vecsernyével. Egyéb iránt a táncban igen ügyesen beleszőtte Bazilió ügyességét, s Kamankó gazdagságát. Amint Sancho ezt meghallotta, közbeszólott. Akinek a szekere farán ülök, annak nótáját dúdolom. Én Kamankóval tartok. Látszik, Sancho, jegyezte meg Don Quixote, hogy sehonnai ember vagy, s te is azt vallod, aki bírja, marja. Nem tudom én ki is mi vagyok, felelt Sancho, de azt jól tudom, hogy Bazilió fazekából sohasem penderítetek volna olyan takaros kóstolót a markomba, mint a Kamankóéból. És ezzel odamutatta a tyúkkal, lúddal tele fazekat. S menten hozzá is fogott a jóízű falatozáshoz, közbe-közbe így szólva. Egye fene, Bazilió, minden ügyességét! Amennyit van, annyit érsz, s amennyit érsz, annyit van! Öreg anyám is azt tartotta, csak két család van a világon. A van neki, meg a nincs neki. Ő pedig a van neki család pártján állott. Manapság is, jó uram, nagyobb becsülete van a hozománynak, mint a tudománynak. Szebbet mutat az arannyal megrakott szamár, mint a szamárnyerges paripa. Azért hát, mondom, én Kamankóval tartok, mert a fazekaiban, ha csak lefölözik is, lúdhús, tyúkhús, vadnyúl, tengeri nyúl van bőséggel, a Bazilióéban meg, akárha a fenekén kotornak is, csak littyet lotyot találnak. Befejezted már a mondókádat, Sancho? Kérdezte Don Quixote. Befejeztem, felelt Sancho, mert látom, hogy kegyelmed megint rossz néven veszi, pedig ha nem venné, szóval tartanám három napig is. Adná Isten, hogy még holtom előtt némánnal lássalak. Amilyen életet mi folytatunk, uram, mondta Sancho, ugyan könnyen megeshetik, hogy még kegyelmed holta előtt is felkopik az állam, de még az is meg lehet, hogy úgy elnémulok, hogy a világ végéig, vagy legalábbis ítéletnapig se szólok egy kukkot se. Még ha így fordulna is, Sancho, hallgatásoddal nem teheted jóvá, amit eddig összedaráltál. Darálsz és darálni fogsz, amíg életed tart. És mint hogy a természet rendes folyása szerint az én halálom órája, alkalmasint előbb üt majd, mint a tiéd. Azt tartom, soha se látlak én téged némának, még akkor se, ha eszel, iszol, de még ha alszol se. Többet ennél nem mondhatok. Igaz lelkemre, uram, válaszolta Sancho, abban a csontvázban a halált értem, nincs mit bíznia. Az a bárány fölfalja, de a kos sem sokalja. A mi papunktól hallottam, hogy éppen úgy letapotta a királyok magas tornyait, mint a szegény alacsony kunyhóját. Ő kegyelme hatalmas legény, s nem finnyás, nem válogatós. Mindent felfal, minden ízlik neki, s mindenféle néppel, korral, kiváltsággal tömíteli a tarisznyáját. Nem olyan arató, hogy pihenőt tartson, hanem egyre másra vágja, kaszálja, ha zöld, ha nem zöld a gaza, s úgy látszik, hogy meg se rágja, csak nyeli, falja, ami keze ügyébe kerül, mert olyan éhes, mint a farkas, és sose tud jól lakni. Hasa sincsen, mégis olyan, mintha vízi betegsége volna, mindig szomjas, és úgy felhörpinti minden élők életét, akár csak egy kancsó friss vizet. Elég, Sancho! Szakította félbe Don Quixote. Tartogasd a bölcsességedet, mert a te parasztos módodon most már igazán olyan sok találót, mondtál a halálról, hogy akármilyen prédikátornak se válnék szégyenére. Ha neked, Sancho, annyi eszed volna, mint amilyen természetes, jó felfogásod van, bátran szószékre léphetnél, bejárhatnád a világot, és prédikálhatnál sok épületeset. Azt prédikál jól, akinek tisztességes az élete. Az én bölcsességem is csak ennyiből áll. Nincs is egyébre szükséged, mondta Don Quixote, de én csak ugyan sehogy se tudom elgondolni és elképzelni, honnan van benned ez a nagy tudomány. Holott, mint mondják, az Isten félelme minden bölcsességnek kezdete, márpedig te a gyíktól is jobban félsz, mint az Istentől. Kegyelmednek csak a maga lovagságára legyen gondja, válaszolt Sancho. Ne törődjék más ember félelmével, se bátorságával, mert vagyok én olyan igaz Isten félő, mint akárki fia. Most pedig engedje meg, hogy békén eltakaríthassam ezt a kóstolót, hisz a többi úgyis, mint csak az üres beszéd, amiről számot kell adnunk a más világon. Ezekkel a szavakkal újra nekirontott a fazéknak, s olyan jó ízűen eszegetett belőle, hogy még Don Quixote étvágyát is felkeltette. S kétség kívül ő is hozzálátott volna, ha az a körülmény nem gátolja, aminek kénytelenek vagyunk újabb fejezetet szentelni.